Áldás békesség! Isten hozott mindenkit ma este itt az Ars Sacra 7 pomázi estejének egyikén. Szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük dr. Kulin Ferenc professzor urat. Isten hozta közénk, és majd szeretettel kérjük az előadása megtartására. Előtte hadd szabadjon egy profán, de annál kedvesebb hírt még elmondanám, és utána egy szentet a Szentírásból olvasni egy igerészt. Ma délelőtt 11 óra 20 perckor kaptam egy rövid értesítést, hogy Máté Zoltán tiszteletes úrék András fia megszületett. Itt van köztünk, már ebben a formában is. Tiszteletes úr azt mondta nekem viccesen, hogy azt ne kérdezd, hogy hány centi, arányos, szép, hosszú baba, de 3300 gramm. Úgyhogy Isten értesse, őket rendben vannak. Egy hosszú vajudás után született az első gyermekük. Isten áldja és őrizze meg tiszteletes úrékat gyermekükkel egészségben, örömben és sok-sok áldásban. Istenünk igéjét olvasom a Királyok első könyvéből, a 17. részből, Illés történetének egy részletét. Illés így szólt egy asszonyhoz: ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad. De előbb készíts egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene: a lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Egy nehéz és bizonyos értelemben kíméletlen időszak az, amikor megszólal a próféta Illés. Nem megmondója ő az Úrnak. Nem arra van szükség, hogy mondja a magáét, hanem elhívottja az Úrnak. És az Úr elhívottja arról tanúskodik, a legszegényebb, legénységesebb időkben, egy család, egy asszony életében és az ő személyes életében, hogy Isten gondviselő, gondoskodó Isten. Erről beszél majd később Jézus Krisztus is, amikor a mező liliomjaira és az erdők madaraira irányítja a mi tekintetünket. Istennek gondja van rátok. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálával köszönjük meg neked e mostani napot. Köszönjük, hogy együtt lehetünk és hallhatunk szentről, és hallhatunk profánról, és láthatunk, Urunk, azzal a szívvel, melynek teljességéből szól a száj. Köszönjük neked, Urunk, hogy adtál számunkra olyan szolgálókat, előadókat, akik megízlelték és megértették a te titkodnak szeretjét, és szeretnék átadni nekünk. És köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ma megértettük és megízlelhettük, hogy te teremtő és gondviselő Isten vagy. Így érthet meg téged gyülekezetünk lelkipásztor családja, a beosztott lelkipásztorunk Máté Zoltán és az ő családja, hogy megajándékoztad őket kicsin gyermekkel, élettel. Legyen tiéd a dicsőség. És így érthetünk meg téged, mint gondoskodó Istent, szabadból, igédből. Amen. Isten hozta közöttünk professzor urat, és szeretettel kérjük, hogy előadását tartsa meg közöttünk.
Jó estét kívánok, áldás békesség! azt nézem előbb, hogy rálátok-e innen az órára, mert karórám most nincs. És nem szeretném túlzottan igénybe venni a türelmüket. Arra vállalkoztam, hogy elmondom néhány gondolatomat arról a részint a teológia, részint a művészettudományok területéhez kapcsolódó kérdésről, ami a vallás és a művészetek kapcsolatát érinti. Az, hogy szoros kapcsolat van a két terület között, az mindannyiunk számára nyilvánvaló, ha annyit idézek csak fel most az emlékezetükben, hogy én Istenem, én erős Istenem, miért hagyál el ennyire engem, akkor teljesen evidens mindannyiunk számára, hogy ez egy nem is egyetlen felekezet, hanem egy nagy keresztény közösség vallásához kapcsolódó nagyon-nagyon fontos szöveg, eredetileg a 22. Zsoltár első két sora, mint keresztény, mi voltunkból fakadóan tudjuk igazán emlékezetessé és híressé ezt a két sort, azt tette, hogy Krisztus ezt a két sort, vagy ennek a két sornak az első szavait mondta a megfeszítetésekor. Vagyis egyszerre kapcsolódik ez a két sor egy vallási hagyományhoz, és egyszerre műalkotás, esztétikai produkció. Miért mondom ezt? Mert hiszen minden olyan szöveg, amelyik valamiféle formai rendet követ, amelynek vers alakja van, vagy valamilyen retorikai szabályokhoz igazodik, vagy ritmusa, rímei vannak, és így tovább. Minden ilyen szöveg nem csak vallástétel, hanem egyben költemény is, vers is, vagyis olyan szöveg, amely a művészetek világához tartozik, adott esetben a költészet világához kapcsolódik. Az, hogy szükségszerű-e, hogy minden, ami a hitünk tartalmát jelenti, egyben a művészet területére is tartozzék, az már egy bonyolult filozófiai és teológiai kérdés. Nagyon sok bölcselő, esztéta, filozófus vélekedett úgy, hogy a két dimenzió, a művészet dimenziója és a vallás dimenziója elválaszthatatlan egymástól. Elsősorban az ókor és a középkor gondolkodói vélekedtek így, és nem is próbálták másképpen meghatározni a művészi szépnek, a szépségnek a fogalmát, mint ami nyilvánvalóan Isten ajándéka, Isten természetéből fakadó valami érték. Amikor tehát a széppel találkozunk, akár a természetben, akár az emberi alkotásokban, legyenek azok szövegek, festmények, építmények, zeneművek, tehát amikor a széppel találkozunk, akkor emögött minden esetben az Isten jelenlétét kell feltételeznünk, az Isten kisugárzását kell feltételeznünk. A szépben mindig benne van az Isten, gondolták, mondták, még egyszer mondom, elsősorban a középkori bölcselők és teológusok. Ez a tézis nagyon sok esetben ma is igaz, de a modern és különösen a posztmodern művészetek világában hát erős kérdőjel tehető ennek a az állításnak az igazság tartalmához. Erős kérdőjel tehető, mert számos olyan műalkotással találkozunk, megint csak sorolhatnám mindegyik művészeti ág példáját, számos olyan alkotással találkozunk, ahol nem csak, hogy nem nyilvánvaló az isteni szeretetnek, szellemnek, hatalomnak a jelenléte, hanem okkal gyanakszunk arra, hogy valami istentelen dologról van szó, valami istenellenes dologról van szó. A modern kor művészei jó részük legalábbis tudatosan igyekszik megkülönböztetni a saját alkotásait a vallásos művészek alkotásaitól, és azt próbálják hirdetni, hogy a szépség, az esztétikum, az kizárólag és kifejezetten világi kategória, kizárólag az ember teremtménye, ahhoz az Istennek semmi köze nincsen. A művészet, a szépség e szerint tehát szekuláris természetű dolog. Ha van egyáltalán létjogosultsága a hitnek, a vallásnak, azzal foglalkozzanak a teológusok, foglalkozzanak a lelkészek, foglalkozzanak a egyház atyák, de azt ne a művészek firmassák. Na, ezt a ellentmondást próbálom én a következő, most nem merem megmondani mennyi időben, de igyekszem az órát nézni, hogy azért nagyon nem nyúljon el, kicsikét közelebbről megvilágítani, és hát természetesen megpróbálok valamiféle konklúzióra is jutni. A 18. század, 19. századba is átnyúló német klasszika legnagyobb óriása, Goethe mondta azt, hogy semmi nincs olyan, mint a művészet, ami képes annyira kikapcsolni bennünket a világból, semmi más nincs, csak a művészet, és semmi más nincs, csak a művészet, ami képes tökéletesen összeforrasztani vele. Ez egy esztétika szakos hallgató számára közhelynek számító tétel. Én most provokatív módon ezt a goethei tételt most megpróbálom a vallásra alkalmazni. És azt mondom, hogy semmi nincs, ami annyira összekapcsolna bennünket, közelítene bennünket az Istenhez, mint a vallás, és semmi nincs, ami annyira eltávolítana bennünket az Istentől, mint a vallás. Ugye ez provokatívnak tűnik. Hogy lehet az, hogy ugyanarra a dologra, a vallásra mondom azt is, hogy összeköt az Istennel, és azt is, hogy szembeállít az Istennel. Ez az ellentmondás talán feloldódik, hogyha arra is gondolunk, hogy mint ahogy a művészet és a művészetek nagyon sokfélék, a vallások is nagyon sokfélék. És van olyan vallás, amelyik közel visz az Istenhez, és van olyan vallás, ami eltávolít az Istentől. A vallás önmagában nem szent. A vallás egy emberi magatartás, egy viselkedés, egy viszonyulás valamiféle nem mindennapihoz, valamiféle nem hétköznapihoz, de hogy mi ez a nem mindennapi, mi ez a nem hétköznapi, az már teljesen azon múlik, hogy ki mit tulajdonít a hétköznapokon túli értéknek. És tudjuk ugye, hogy vannak vallások, a hagyományos úgynevezett történeti vallások között is, amelyeknek az Isten fogalma rendkívül különbözik a másikétól, és hát a modern korban pedig vannak olyan vallások, amelyeknek semmiféle köze nincs semmiféle Istenhez, mert bizony-bizony vallás az is, vallásos hit fűtötte például azokat a radikális erőszakelvű, erőszak eszméket hirdető kommunistákat is, akik azt hitték, hogy ez a harc lesz a végső, és akik megpróbálták a vér árán, a tömegek áldozata feláldozása árán elérni a modern szabadságot, vallásos módon viszonyultak hozzá, semmiféle tudományos alapja nem volt ennek a tételezésnek. Hittek valamiben, valami abszurdumban, valami lehetetlenben, de ezt az abszurditást, ezt a lehetetlent az e világban próbálták és vélték megvalósíthatónak. És hát gondoljunk a többi modern istenre. Egyébként talán éppen egy évvel ezelőtt csak nem kizárólag pozitív előjellel beszéltem a magyar költészet egyik legnagyobb alakjáról, Berzsenyi Dánielről, akinek van egy verse, amelyik hát enyhén szólva ennek a modern ateista istenfelfogásnak, ateista istenfelfogásnak a példájaként idézhető, mert azt mondja az egyik nagy versében, hogy az ész az Isten, mely minket vezet, és gyönyörű sorokkal folytatja tovább. De hát gondoljunk csak bele, az a korszak, a 18. század, elsősorban francia, aztán német felvilágosodás irányzatának a filozófusai, akik megvoltak róla győződve, hogy az ész az Isten. Hát hogy egyeztethető ez az Isten azzal az Istennel, akit mi vallunk, akiben mi viszünk. És aztán jött a 19. század nagy hódítása, az anyagi javaknak, az anyagi értékeknek a hódítása. A pénz is Isten lett. A mammon Isten lett. És nagyon sok minden ezen kívül. A mámor Isten lett. Az érzéki örömök Istenek lettek. Istenek lettek. Jó, még egyszer mondom, természetesen fogalmi abszurditás, ugyanazt a szót, ugyanazt a fogalmat alkalmazni ezekre a hit tárgyakra, mint amit mi alkalmazunk a vallásokra, de tudomásul kell vennünk, hogy ők annak hívták, annak nevezték, és nagyon tudatosan szembefordították ezeket az isteneket, a saját isteneiket, a világvallások, és ezen belül elsősorban a kereszténység istenével. No de nem kell föltétlenül a pogányság, vagy a modern istentagadók, ateisták istenére gondolnunk. Hát gondoljunk csak arra, hogy milyen nehezen egyeztethető vélekedések, hitek jellemzik a történelmi vallások Istenhez való embereknek, Istenhez való viszonyát is. Olcsó retorikai vagy kampányfogás lenne részemről, ha most eltúloznám a napjainkban nagyon aktuálissá vált iszlám-keresztény ellentétet. Olcsó fogás lenne, mert semmiképpen nem akarok politikai diskurzust generálni, de arra azért emlékeznünk kell, hogy teljesen függetlenül attól, hogy most éppen milyen gondot okoz nekünk az iszlám, alapvető hittételekben kibékíthetetlen ellentét van a kereszténység istene, Istenhez való viszonya, és az iszlám Istenhez való viszonya között. De megint egy kicsit önmagammal is vitatkozom, tudnélik. Amikor azt mondom, hogy iszlám, akkor valóban valami beazonosítható, egyértelmű fogalmat nevezek meg. Hiszen naponként halljuk a hírekben, hogy micsoda öldöklő arcokat vívnak egymással az úgynevezett síták és a szunniták. Az iráni iszlámisták és az iraki vagy a közel-kelet más arab országaihoz tartozó. Tehát vigyázzunk, amikor egyértelmű fogalmakat próbálunk mondani, kiderül, hogy mögöttük olyan ellentmondó valóságok vannak, amelyeknek az ismerete és elemzése nélkül nem tudunk tájékozódni a világban. Nem akarok én most erről részletesen beszélni, ugye az egyik a síták esetében, amennyire tudom, nem vagyok vallástudós, arról van szó, hogy ott csak a prófétának a veje számított vallási tekintélynek. A szunnitáknál a négy kalifa és az általuk mondott bölcsességek is bekerültek a Szentkönyvbe. És ez a két fajta viszonyulás a prófétához összeegyezhetetlen. De annyira, hogy szent kötelességüknek érzik, hogy kiírtsák egymást. Mert milyen jogon él az a földön, aki másképp gondolkodik Mohamedről, mint ő. Nem csak az Istenről, hogy keresztény módon, hanem iszlám, az iszlámon belül másképp gondol. És hát emlékezzünk azért csak vissza a történelmi tanulmányainkból a kereszténység történetére. Hát amikor megtörtént a nagy szakadás Bizánc és Róma között, micsoda öldöklő háborúk kísérték ezt a szakadást. Amikor bekövetkezett majd az újabb korban a protestánsok és a katolikusok közötti vallásháború, vagy a vallásháború kora, milyen alapon hatalmazták föl magukat arra, hogy a másikat kiírtsák? Azon az alapon, hogy úgy gondolták, hogy az a fajta hit, amit a rómaiak vallanak, a római katolikusok, az egyeztethetetlen a kálvinival, és a kálvini a luterivel, és a luteri stb. Tehát nem akarom sorolni a példákat, arra akarok csak utalni, hogy amikor azt a provokatív tételt mondtam, hogy a vallás az egyetlen dolog, ami közel visz bennünket az Istenhez, de a vallás az is, ami a legjobban eltávolíthat bennünket az Istentől, akkor íme nem csak Isten tagadók, ateisták és hívők közötti ellentétre, hanem a hívők közötti, hívők csoportján belüli ellentétekre is utalok. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a hívő ember a mai világban nem elégedhet meg azzal, hogy az egyszer megtanult, elnézést a kifejezésért, esetleg bebiflázott hittételeket haláláig mondja, hanem arra is figyelnie kell, hogy mit jelent az ő hite ebben a hétköznapi világban. Vajon van-e igazolhatósága az ő hitének? Tudja-e felmutatni, fel tudja-e mutatni az életében azt, hogy az ő hite magasabb rendű, értékesebb, humánusabb, emberibb és Istenhez méltóbb, mint a másiknak a hite. Csúnya dolog azt mondani, hogy versengeni kell a hívőknek egymással, azt hagyjuk ezt a szót akkor, de bizony próbára kell tenni magunkat, és minden pillanatban, minden hétköznapon meg kell próbálni szembesülni ezzel a ténnyel, hogy önmagában az a szubjektív, pszichológiai igazság vagy valóság, hogy hitem van, az nem elég. Az nem elég. Na most az, hogy ez a szubjektív, pszichológiai valóság, ez mennyire képes a világon, a világban jelen lenni, a világ kegyetlen küzdelmeiben a béke ügyét szolgálni, ennek a kérdésnek a megválaszolásában már nagyon sokat segíthet az, hogyha egy olyan problémakört is megközelítünk, amely már nem szigorúan közvetlenül a vallások problémakörét jelenti, hanem a művészetek problémakörét jelenti. Hiszen, mint ahogy az előbb mondottam, ha vannak esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a vallás és a művészet elválaszthatatlan egymástól, énekelünk egy zsoltárt, mondunk egy imát, elmegyünk egy templomba, hallgatunk egy csodálatos Bach oratóriumot, vagy éppen Mozartnak a requiemjét, akkor teljesen evidens, hogy itt a vallásos hitnek és a művészi szépségnek valami szétbogozhatatlan összefonódásáról van szó. Próbáljuk meg akkor a vallás tartalmát, a vallás igazságait most egy kicsit az esztéták nézőpontjából, a szépség tudósainak a nézőpontjából is vizsgálni. És egy kicsit hadd fárasszam most önöket azzal, hogy olyan nagy nevekre hivatkozzam, akiknek a tanításai nemzedékek nőttek föl, de akiknek a tanításai végül is, hát érvénytelennek és használhatatlannak minősítek. Nem kell filozófia történésznek lennünk ahhoz, hogy számon tartsuk, mekkora nagy alakja volt Hegel a 19. századi európai gondolkodás történetének. Hihetetlen nagy szellemi produkciókat köszönhetünk neki. Azt kell mondani, hogy az élet számos területén vissza-vissza kell térnünk azokhoz az úgynevezett dialektikus igazságokhoz, amelyeket Hegel fogalmazott meg. De nézzük, mit mond a művészettel kapcsolatban. Első látásra, vagy hallásra nagyon kedves, nagyon hízelgő a vallásos ember számára. Azt mondja, három kötetben kiadott esztétikai előadások egyikében, hogy a művészetek, ahogy a civilizáció halad előre, a kultúra fejlődik, a művészetek elhalnak. És az, ami egy magasabb rendű szellemi tartalmat képvisel, az a vallás. Ez idáig hizelgő nekünk. Ugye? Hát, hogy a vallást fölébe helyezi a művészetnek, akkor ez egy hívő számára kedves gondolat. Ha tovább olvassuk, azonban az derül ki, hogy Hegel arról is beszél, hogy azért a ma vallásnál is van magasabb rendű szellemi érték, és szellemi produkció, és attrakció, ez a filozófia. Vagyis a tiszta gondolat, az még magasabb rendű. Van is egy nagyon érdekes elmélete Hegelnek. Azt mondja, hogy a világ történelme és az emberiség történelme tulajdonképpen nem más, mint egy fokozatos, folyamatos kiemelkedése a szellemnek, önmagára találása a szellemnek az anyagi világból. Ugye a művészetek még nem tudnak elszakadni az anyagi világtól, mert vagy egy vászonhoz kapcsolódnak, vagy egy zeneszerszámhoz kapcsolódnak, vagy az agyaghoz kapcsolódnak, vagy a papírhoz, a nyelvhez, tehát anyagi dolgokhoz kapcsolódnak. Azt mondja, a zene ezek közül természetesen már a legmagasabb rendű, mert az a leganyagtalanabb. De hát a vallás ehhez képest még inkább anyagtalanabb, mert vannak olyan fajta lelki állapot minőségek, amelyek már nem igénylik azt, hogy valamiféle anyaghoz kapcsolódjanak. Nagyon érdekes például, és ebből a szempontból használható a teológusok számára is, azt mondja, hogy például, hogy az áhítat az olyan lelki minőség, lelki állapot, ami már független a művészi széptől, független az esztétikaitól. Érejétés ne essék, Hegel nagyon vigyáz arra, hogy ne kövesse el azt a hibát, amit sok filozófus társa elkövetett, tudnélik, hogy az áhítatot és az ájtatosságot szinonémaként emlegette. Nem. Ő az áhítatról, mint a legmagasabb rendű lelki jelenségről beszél, ami az Istenhez közelít. Hát akkor mi lehet ennél még magasabb rendű? Azt mondja, az Isten eszméje. Most ezzel mit kezdünk? Én már nem tudok ezzel mit kezdeni. Tudnélik, odáig, hogy érzek valami elragadtatást, vagy hálát, vagy valami csoda élményem van a teremtőhöz való viszonyomban, odáig még érezni vélem az Isten jelenlétét, hatását. Amikor azt mondja, hogy az eszméje, mit kezdek vele? Tehát amikor teljesen desztillálja, teljesen anyagtalanítja az Isten fogalmát, akkor már nem tudok vele mit kezdeni, vagyis ezzel a gondolattal nem lehet. Hadd hivatkozzam egy másik nagy 19. századi gondolkodóra, a 20. század egyik legnagyobb jelentőségű filozófiai irányzata, az egzisztencializmus, egyik elődjeként tartják számon, Kierkegaardról van szó, aki ugyancsak ilyen ilyen hierarchikus összefüggés teremt a különböző lelki, szellemi jelenségek között. Azt mondja, hogy az emberi szellemnek három fő stádiuma van. Az első az esztétikai stádium, a második a vallásos stádium, és a harmadik megint csak az eszméknek a stádiuma. Na most, amikor a vallásos, az első, az esztétikai stádium, a második Kierkegaardnál az etikai, vagyis az erkölcsi stádium, és a harmadik a vallásos stádium. Az előbb most kevertem a Hegelivel, vallásos stádium. Nagyon meggyőzően hangzik, és az ember, ha ilyen nagyon egyszerű képletben látja, összefoglalhatni a világ legfontosabb dolgait, akkor megörül, hogy hát a bölcset köve itt van a zsebemben. Ha közelebbről nézzük, akkor azért kicsit riasztó ez a Kierkegaardi gondolkodás. Ő például azt mondja, hogy ahhoz, hogy az etikai stádiumba, vagyis az erkölcsös emberi minőségbe emelkedjünk, ahhoz le kell vetközni mindenféle kötődésünket és vonzalmunkat az érzéki örömökhöz, a széphez való örömünket is meg kell tagadni. Mert az erkölcsi stádium az már azt jelenti, hogy az embernek kiélezett helyzetekben döntenie kell jó és rossz között, és ez a döntés határozza meg az ember minőségét, és ez az emberi minőség fogja aztán azt jelenteni, hogy én most jó ember vagyok, vagy nem jó ember, vagy jól érezhetem magam, vagy nem jól érezhetem. Nem tetszik, megvallom őszintén, ez az esztétikaitól, a széptől való radikális leválasztása az erkölcsi jónak. Még döbbenetesebb, amit a vallásiról mond, ő itt Ábrahámra hivatkozik, és azt mondja, hogy a hívő ember, az igazán vallásos hívő ember, az már az erkölcsön is túlteszi magát, mert nem vállalja magára a döntést, hanem feltétlenül hisz. Most ez a feltétlen hit, tudom, hogy nagyon fontos teológiai axiómája a kereszténységnek. De mint ahogy minden fogalmunkat egy kicsit óvatosabban kell és nagyobb körüljárással kell értelmeznünk, a feltétlen szót is úgy kell. Nem megyek most bele ennek a filozófiai problémának az értelmezésébe, a saját álláspontomat hadd rögzítsem. A feltétlen hit semmiképpen nem jelenti azt, hogy megfeledkezem a saját morális felelősségemről. Tehát arról, hogy meg tudom ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. És hogy az Istenit azt mindig az erkölcsi jó iránti buzgalmammal összehangoltan keresem. Tehát azt, hogy jön valami túlvilági parancs és végrehajtom, még ha gyilkosság is, akkor én kételkedem ebben. Ne felejtsük el, hogy az a síta muszlim tézis, mely szerint, ha Isten megszólít, hogy gyilkolj, akkor neked nem szabad morfondírozni. Tulajdonképpen független attól, hogy soha nem olvasta a Kierkegaardt, összhangban van ezzel a Kierkegaardi tétellel. Hadd ugorjak tovább. Művészet és vallás problémáinak, viszonyának a problémájára. Jön egy nagy 20. századi gondolkodó, ugyanolyan hatalmas, nagy szellemi területeket jár be, mint annak idején Hegel, ír külön ismeretelméletet, értékelméletet, etikát és esztétikát, Nikolai Hartmannnak hívják. A Hartmann pontosan az ellenkezőjét mondja, mint Hegel. Azt mondja, hogy a művészet akkor kezd el igazán fejlődni, amikor a vallás elhal. Nem is folytatom tovább. Teljesen világos. A 20. század materializmusának, természettudományos bigottságának a szellemében igyekszik távol tartani magát mindenfajta vallási tradíciótól. Ez nagyon-nagyon jellemző a 20. század jelentős gondolkodóira. A Hartmannnál már csak a Lukács György, a mi magyar származású Lukács Györgyünkre lehet hivatkozni, mint aki ennél is hát retteltesebb dolgokat mond. Ő arról beszél, hogy van a tudomány, van a művészet, és van a vallás. Az első kettő, a tudomány és a művészetek, azok a nembeli embert szolgálják, vagyis azt az embert, aki képes önmagáról lemondani, aki képes a közössége és az emberiség javára valami áldozatot hozni, mert a tudomány nem az egyén érdekeit szolgálja, hanem az összemberiség. A művészet ugyancsak nem az egyén érdekeit, stb. Ezzel szemben a vallás, mondja Lukács György, az a partikuláris ént, a bornírt személyiséget, az önző, csak magára gondoló embert szolgálja. Na most az az ember, akinek a műveit nem egyszerűen a szocialista táborban, hanem az egész 20. század második felé úgynevezett baloldali liberális egyetemein tanították és tanítják ma is. Az a Lukács György, aki így gondolkodik a vallás és a művészet kapcsolatáról, aki képtelen fáradtságot venni arra, hogy mérlegre tegye a saját állítását és megnézze, hogy mennyire igaz az mondjuk a brahmanizmus esetében, és mennyire igaz a kereszténység esetében, hanem azt mondja, a vallás az egyén szolgálja, mert az egyén a saját üdvösségéért gyakorolja a vallást. Tehát természetesen van igazság, de eltagadni azt, hogy például a keresztény vallás a közösség javát is akarja, és a közösségben akar Istenre találni, ez több, mint felületesség. Azt kell mondanom, hogy kis túlzásra természetesen. Itt már ördögi erők vannak a háttérben. Ördögi erők vannak a háttérben, és ezzel tulajdonképpen visszatérek ahhoz a gondolathoz, amit a bevezetőben mondtam, hogy tudnélik az igazi nagy ellentétek nem egy-egy valláson, vagy a világvallások között vannak, hanem az Istenhez, a transzcendenciához kapcsolódó hitek és az evilági értékekbe kapcsolódó, kapaszkodó hitek között vannak. Ennek a evilági hívőségnek az eddigiekben a modern változatairól beszéltem. Tudnélik, az a fajta hit, amelyik úgy gondolja, hogy a szocializmus az meghozza a végső békét az embereknek, az egy modern hit. Az a fajta hit, amelyik úgy gondolja, amelyik mögött az az elgondolás áll, hogy az ész, az Isten, az is egy modern hit. Amelyik úgy gondolja, hogy a pénz az Isten, az is egy modern hit. Hát kérem szépen, most hadd sokkoljam önöket, ennél sokkal borzasztóbb modern, illetve posztmodern hitek vannak. És a következő percekben ezekről szeretnék néhány gondolatot mondani. A mai világnak, még egyszer mondom, a modernség utáni korszaknak, a posztmodern korszaknak a legsúlyosabb tévedése az, hogy azt feltételezi, hogy a világban működő erők és törvényszerűségek, azok minden külső, felső beavatkozás és hatalom nélkül automatikusan, öntörvényűen jól működnek. Az, hogy a természet törvényei azok változtathatatlanok, stb., az még odáig rendben van. Mit jelent az, hogy azt hiszi a posztmodern ember és a posztmodern filozófusok, hogy a világ gazdasági, politikai, kulturális berendezkedése tökéletes mechanizmusok szerint működik, az katasztrofális és tragikus tévedés. Megpróbálom egy picit közelebb vinni ezt a kicsit elvonnak tűnő gondolatot a hétköznapokhoz. Sokszor találkozunk ugye ezzel a tétellel, hogy a piac törvényszerűségei azok kellő bölcsességgel kormányozzák a világot. Nem szabad, hogy a politika beavatkozzék a gazdaság ügyeibe, nem szabad, hogy a politika meghatározza azt, hogy mit tanítanak az iskolában, nem szabad, hogy meghatározza azt, hogy hogyan viszonyuljunk egy másik valláshoz, vagy egy másik néphez, mert hiszen azok a struktúrák, azok a rendszerek, amelyek kialakultak a modernségben, azok önműködőek és jól működnek. A piac az jól működik, ugye? Számtalanszor olvashatunk erről ennek a tézisnek a kritikájáról, még a magyar újságokban is. Kérem szépen, nagyon jól tudjuk, hogy a piac az a profit elve alapján működik, a haszon elve alapján működik, és maga alá rendel minden fajta emberi és erkölcsi értéket. Semmit nem kímél. Semmit nem kímél. Az, hogy ma a világ vezető hatalmában a nemzeti összjövedelemnek több mint 50%-a a tőketulajdonosok 1%-ának a zsebében van, az e szerint a tétel szerint tökéletesen jól van. Az úgy rendben van. És az, hogy a világ népességének több mint a kétharmada létminimum alatt él, hát az így alakult. Hát majd elrendezik ezek a törvényszerűségek. Nem rendezik el. De megjelenik ez a fajta gondolat. Én a politikus koromban oktatásüggyel, kultúra politikával foglalkoztam, és hát azt kell mondanom, késhegyre menő harcokat folytattunk már akkor, az akkori liberálisokkal, a szabaddemokratákkal, arra a kérdésről, hogy szabad-e például nevelni akarni az iskolában. És ők azt mondták, hogy nem szabad akarni nevelni akarni. Nem szabad, mert a nevelés az tulajdonképpen nem más, mint ózsdi, avit, tradícióknak a rákényszerítése a mi modern világunkra. Hagyni kell a gyermeket a saját természete, a saját képességei szerint kibontakozni, és lehetőleg óvjuk meg mindenféle ilyen erőteljes külső behatásra. Érzik ugyanezt a gondolatot, ugye? Hagyjuk a piacot működni, az vagy ellátja, jól ellátja a gondjainkat. Hagyjuk az iskolát. Persze ismereteket adjunk át, mert szolgáltató üzem vagyunk, mint iskola. Nekünk kell átadni az ismeret. De az, hogy az ismeretek közül mi fontos, majd ők rájönnek. Hogy az erkölcsi tanítások közül mi fontos, majd ők rájönnek. Nem kell ezeket forszírozni. Nem akarom nagyon sokáig ragozni, de azt azért hadd említsem még meg, hogy egészen döbbenetes módon jelen van ez a fajta a világban működő törvényszerűségek iránti feltétlen tisztelet és hit például az irodalomtudományban, vagy a nyelvtudományban. Ugye a posztmodern nyelvészek azt mondják, hogy az, hogy mit mondasz, hogy mit gondolsz, az nem attól függ, hogy te ki vagy, mi vagy, milyen szándékaid vannak, hanem az, hogy az a nyelvi hagyomány, amiben beleszülettél, az téged hogyan manipulál. Tehát van a nyelv, önműködő, öntörvényű, és te akkor vagy bölcs, hogyha igyekszel ehhez a nyelvhez alkalmazkodni. A nyelvben benne vannak azok a törvényszerűségek, amiket egyéni ötletekkel, gondolatokkal nem célszerű háborgatni, mert hát csak oda kell figyelni a nyelvre. De miféle nyelvre? Ugyanezt mondják a művészettudósok, az irodalmárok is például a műalkotásról. Ugye, míg a romantikusok majdnem 200 évvel ezelőtt ahhoz ragaszkodtak, ahhoz a tételhez ragaszkodtak, hogy a műalkotást azt az ihletett zseni hozza létre. A művész a saját személyiségének a törvényszerűségeit jeleníti meg a műben. Lenyomatát adja az egyéniségének a műben. Addig a posztmodern esztéták, művészetkritikusok azt mondják, hogy a műalkotások azok a műalkotás törvényeiből születnek. Oda kell figyelni a művésznek, hogy mit sugalmaznak, mit diktálnak ezek a törvényszerűségek. Ezt le kell írni. Kérem szépen, iszonyatosan fárasztó kísérlet ma kritikusi pályára menni, mert bizony annyi könyvet, verset, regényt kell elolvasni, olyanokat, amelyek semmiről nem szólnak, semmit nem mondanak, nem is akarnak mondani, csak azt akarják felmutatni, hogy így működik a nyelv, meg így működik a művészi tehetség. Nincs benne semmi. Kérem szépen, tehát összefoglalva, ahhoz képest, amit a modern ember hinni próbált, hogy tudnilik, vannak anyagi javak, társadalmi, politikai eszmék, amelyeket istenként kell tisztelni, ahhoz képest ez a posztmodern valami, ez átadja magát annak a, még egyszer mondom, tévhitnek, hogy a rendszerek, a nyelvrendszere, a gazdaságrendszere, a politika rendszere, az a természet törvény erejével működnek, és nem szabad beléjük avatkozni. Mire jó mindez? Semmi másra, mint arra, hogy azok, akik nagyot kacagnak a tömegeknek, sőt, mi több, politikusoknak, pártoknak a bornítságán, a bárgyúságán, akik úgy próbálnak embereket, népeket, nemzeteket, országokat vezetni, hogy átadják a népüket a törvényszerűségeknek, a kapitalizmus, a piac, a nyelv törvényszerűségek, eközben néhány tucat okos ember, még egyszer mondom, óriási nevet a markába, és irányítja a világot. Tehát nem arról van szó, hogy a mi világunkból kiveszett volna az emberi kéz és az emberi akarat, hanem arra, hogy a mi világunkban a tömegeket manipulálni tudják, mégpedig ilyenfajta trükkökkel, vagy próbálják manipulálni, és ennek a manipulációnak a mai világban bizony eszközévé süllyedt az a fajta tevékenység is, amit művészetnek neveznek. Nem azt állítom természetesen, hogy ma ne lennének jelentős művészek, nagy hagyományokat követő, katartikus, esztétikai hatást előidéző műalkotások, nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy azok a fajta propagandaeszközök, azok a fajta médiumok, amelyek elárasztják a naponként születő, tessenek elolvasni egy-egy metró lejáróban a legújabb, nagy sikerű regényeknek a reklámszövegét. Miről szólnak ezek a regények? Ugyanarról, amiről a hírek szólnak, a hatalomról, a zsarnokságról, a gyilkosságról, a szexualitásról, az örjöngésről, stb. Anélkül, hogy bármiféle ellenpontot, valamiféle emberen túlít, valamiféle természet fölöttit, valamiféle istenit próbálnának megjeleníteni az emberi világban. Művészet és vallás tehát többféleképpen kapcsolódik össze egymással, és többféleképpen kerül szembe egymással. Tulajdonképpen ez a bevallom, belátom kicsit nehéz, talán nehéz gondolatmenet. Ezt a tételt próbálta illusztrálni, még egyszer mondom, tehát azt tehát, hogy mint ahogy a Goethe állítása szerint a művészet az, ami a legjobban összekapcsol a világgal, és a művészet az, ami a legjobban eltávolít a világtól, aként a vallásokra is igaz az, hogy vannak vallások, amelyek Istenhez közelítenek, és vannak, amelyek szembefordítanak bennünket Istennel. Ne vallásosak akarjunk lenni, és ne művészet szeretők akarjunk lenni, hanem a saját konkrét vallásunkat, konkrét hitünket, konkrét ízlésünket próbáljuk megfogalmazni, és próbáljunk kiállni mellette. Köszönöm a figyelmet. És természetesen, ha volna kérdés, és ha tudok is rá válaszolni, akkor...
Úgy érzem, hogy a vallás és a hit között azért megkülönböztetést tett.
Így van. Így van. Kérem szépen, minden vallás mögött van valamiféle hit. Az kétségtelen. Minden vallás mögött van valamiféle hit. A hiteink azok... lehetnek alkalmiak, egyszeriek, egy-egy értékre, helyzetre, tárgyra, eszmére irányulóak. A vallások azok már valamiféle rendszert konstruálnak, építenek a hitre. De legyen szabad ezt a kérdést most arra is felhasználnom, hogy a válaszomban itt most felidézzek egy olyan jelentős gondolkodót, aki arról írt egy nagyon híres könyvében, Rudolf Ottónak a Szent című könyvére utalok, amelyikben arról elmélkedett többek között, hogy hogyan függ össze a művészi élmény, a katartikus élmény, és hogyan függ a hit tapasztalattal, a vallásos élménnyel. Most ennek a két fajta élménynek a megkülönböztetésére ő két fogalmat használ. Idegen szó nem először halljuk talán. A vallásos élményben megjelenik, hogy azt mondja, megjelenik a numinózus. Megjelenik az, ami egyszerre rettenetes és csodálatos. Megjelenik az Isten tapasztalat. Megjelenik az a fajta érzés, hogy vannak a világunkban, vagy az tulajdonképpen a hétköznapi világunk fölött van valami olyan valóság, ami egyszerűen felmérhetetlen, kiszámíthatatlan, a titkaiba bepillantani nem enged, mégis irányítja az életünket. És ez a külső-felső hatalomhoz való viszonyunkban egyszerre érezzük át a félelemnek, a szorongásnak az állapotát, és egyszerre vagyunk képesek valamiféle csodálattal, valamiféle áhítattal viszonyulni ehhez a valóság. Ez a vallásos élmény. Ez az élmény, amiről Hegel kapcsán azt mondtam, hogy Hegel azt mondja, hogy az áhítat nem feltételezi a művészi élményt. Tehát nem feltétlenül kell, hogy valamiféle műalkotásban tárgyhoz, anyaghoz kapcsolódjon. Igen, ez egy olyan becsukott szemmel mindenféle szó, zenei hang, festmény, szobor nélkül belegondolok az életembe, a világunkba, és érzem, igen, fantasztikus, hatalmas erő van fölöttünk. És ehhez való viszonyunk kétféle. Még egyszer a félelem és a csodálat. A művészi élményben, ott miről van szó? Ott ő azt mondja, hogy a fenséges. Nem ő találja ki ezt a 18. századi angol esztéták, a Burke kezdte bevezetni ezt a fogalmat, aztán Kant dolgozta ki igazán, mert odáig azt vallották az esztéták, hogy az az esztétikus, ami szép. A szépség és az esztétikusság, az nagyon szorosan összefonódott a felfogásokban. Most azt mondja már Burke is, hogy az esztétikusban benne van a fenséges is. A fenséges által ébresztett, keltett érzelmek nagyon-nagyon hasonlítanak a vallásos numinózus által keltetét, csak hogy megjelennek valamiféle ábrázolásban. Tehát fenséges például egy katedrális, mint építőművészeti alkotás. Fenséges Lisztnek valamelyik nagy oratóriuma, ahol hatalmas hangerővel több tucat különböző szólamot éneklő kórustag szólal meg, és azt sugalmazza, hogy erőben, hangszínekben végtelenül gazdag és hatalmas ez a világ. Tehát amikor már valamiféle tárgyhoz, anyaghoz kapcsolódik, akkor ez már esztétikai élmény. És azt mondja Rudolf Otto, hogy itt van legközelebb egymáshoz a vallás és a művészet. Mert amikor én a művészetben a fenségessel találkozom, akkor olyan húrokat pendít meg a fenséges a lelkemben, ami a zenemű emlékétől már elszakadva, az épület emlékétől már elszakadva, tovább rezeg bennem, és az isteni hatalmasság tényét égeti belém a tudatomba. Érthető ez? Tehát az, hogy nagyon, nagyon, ugye borzasztó nehéz azt mondani, hogy azért, mert műalkotás mondjuk egy vázának a lefestése, és műalkotás mondjuk a Mozart requiemje, azért érezzük, hogy itt műalkotás és műalkotás között rettenetes nagy különbségek vannak. Na most ez a különbség az, hogy az egyik nagyon távol van a vallási élménytől, a másik nagyon közel van a vallási élménytől. És annyit jegyez még meg Rudolf Otto, hogy hála Istennek van egy lélektani törvényszerűség, amely úgy működik, hogy a egymáshoz hasonló képzetek és érzetek, azok képesek egymást mozgásba hozni. Tehát, hogyha engem megérint egy műalkotás a maga fenségességével, akkor mozgásba hozza a vallásos érzelmemet. Nem maga az a vallásos, nem az a hit tárgya, tehát nem az épület a hit tárgya, nem a zene a hit tárgya, hanem azok az érzelmek, amelyek fölébrednek bennem, ezeknek a szemlélése vagy hallgatása során, azok juttatnak el abba az állapotba, amikor már az Istennel van dolgom. Ezt az akvarell nem tudja megcsinálni. Egy szép alkonyi tájról szóló festmény nem biztos, hogy meg tudja csinálni. Olyan erővel biztos nem tudja megcsinálni. Tehát itt van a szép és a fenséges közötti lényeges különbség. Ez is esztétikus, az is esztétikus. Az esztéta azt mondja, hogy a művészi hatásnak a csúcspontja a katarzis. A teológus azt mondja, hogy a vallási élménynek a csúcspontja az áhítat. És a katarzis és az áhítat kiváltja egymást, vagy felébreszti egymást. No, ez is a tárgyunkhoz tartozó. Van-e még valakinek? Tessék már!
Annyit tennék az a professzor úr a számadatokhoz, hogy talán a mi egzisztencialista gondolkodásunk szerint, amikor itt a hitről és a vallásról beszélgetünk, akkor talán a legtöbbünkben az a fajta képzet jelenik meg, amely a vallásosságot, azt vallás gyakorlásnak nevezni, a hitet pedig valamifajta személyes meggyőződésnek. Én azt hiszem, hogy az előadásban nem ezekkel a fogalmakkal operált professzor úr, mégis talán ennek a közösségnek ezek a szavak voltak azok, amelyek helyre teszik a képletet, mert a vallás gyakorlást azt akár az Ószövetség világában sok proféta kritizálja, tehát a profétai hangok azok mindig a kiüresedett cselekményeket fogalmazzák meg. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma. És akkor közben pedig hát lehúvolják az Úr templomát. A másik oldalról pedig akár az ószövetségi kétségmóri Ábrahám hit, vagy akár az újszövetségi hit, mint ajándékadomány megjelenés, az a még egyszer mondom, hadd legyen ez a közös pont az egzisztenciális gondolkodás szerint, mégis a bizalomra, a személyességre, az odaszántságra, a kitartásra, az akaratra összpontosul. És persze azt nem szabad elfelejtenünk, hogyha ezekkel a szavainkkal végletesen válunk, azaz azt mondjuk, hogy vallástalanítsunk, akkor egy üres dobozba kezdünk el kotorászni, mert hogy a mi személyes hitünknek mindig van valamilyen közös vallás, gyakorló megfogalmazása. És az útkeresés talán a kereszténységben ennek a kettőnek a jó, mondhatnám úgy is, hogy krisztusi összhangja, és azért teszem ezt, mert Krisztus mondja azt, hogy Abbá Atyám, tehát hogyha előttünk van az új szövetség kifejezésével élve az, hogy Jézus maga a hit, és nem az, hogy ő hit valakiben, hanem Jézus maga a hit, akkor nem feledhetjük el azt sem, hogy ő maga akár gyermekként, a bár micvóján, a 12 éves Jézus történetében, akár a kereszten elmondott imádságában, innen indultunk a 22. Zsoltárban, ami nagy valószínűséggel az esti imádságnak is a mindenkori része volt, azaz az ő személyes életének is volt nem csak egy egzisztencialista része, hanem volt egy nagyon komoly közösséghez, vallás, gyakorláshoz fűződő része. Amikor itt a hit és a vallás ellentétét vagy kérdését megjelenítjük, akkor jó ezt is tudnunk, és azt hiszem, hogy abban az összefüggésrendszerben, hogy a professzor úr a vallást ez utóbbi néhány percben az istenihez való odaszántsággal közelítette, azzal talán ez a két fogalom most közel áll, vagy közelít, hogy a vallás sem olyan istentelen dolog, ha szabad ezt mondani, még akkor sem, hogyha mi, itt a 21. században, vagy a mi egzisztencialista gondolkodásunkban általában negatív összefüggésben beszélünk róla, úgy, mint ahogy a proféták beszélnek a kiüresedett vallás gyakorlásról.
Igen, nagyon szépen köszönöm. Nem akarom már tényleg igénybe venni a türelmüket, de azért örülök ennek, mert egyrészt persze önkritikusan kell mondanom, hogy tekintettel arra, hogy én ugyanazokról a fogalmakról beszélek, amiről a teológus, a lelkész beszél, csak én a társadalomtudományok meg a művészettudományok fogalomrendszeréből közelítek. Ennél fogva nem beszélhetek ugyanúgy. Igyekszem ugyanarra kiukadni, de nem beszélhetek ugyanúgy. A másik pedig azért, mert igen, valóban összeér azért a két nyelvezet, hiszen amikor Esperes úr azt mondja, hogy a vallás az egyben egy gyakorlat, egy és közösségben végzett gyakorlat. Igen, ez hallatlanul fontos eleme a mi vallásunknak is. A mi vallásunknak is. Csak hogy a mi vallásunkban egyszerre van hangsúly a közösségi gyakorlaton, és a személyes hitem. Mert a gyakorlat az mechanikussá válhat, a hit az nem tud mechanikussá válni. Vagy hiszek, vagy nem hiszek. Tehát azt nem mondhatom azt, hogy... Azt mondhatom, hogy hát én gyakorlom a vallásomat, persze, hát bizonyítható, hát naptári bejegyzésekkel bizonyítható. Na de az, hogy én hiszek, vagy nem hiszek, hát ránézek a szemedre, és látom, hogy nem, nincs igazad, hát nem hiszel. Hát szóval ez nem olyan dolog, a hit kérdése, amit tehát amiről így hazudozni lehet. Meg külsődlegessé lehet tenni. Na most itt elhangzott dologra hadd utaljak itt még vissza, amikor én a Lukács Györgynek erről a egészen kétségbejtő ostobaságáról beszéltem, akkor tulajdonképpen pontosan azt sérelmeztem nála, hogy ő hogy a vallás az a személyért van, az az egyénért van, és hogy az egyéni üdvösséget szolgáló valami, azt ő valami emberiséggel szembeni, vagy az összkultúrával szembeni dolognak tartja, holott az egész keresztény kultúrának az a lényege, hogy az ember a személyt Isten képmásáként tiszteli, következésképpen önmagára nem mint valami porszemre tekint csupán, mint valami partikularitásra tekint csupán, hanem mint az isteninek a lenyomatára és a hordozójára. Vagyis amikor a vallásos ember a személye üdvét keresi, akkor egyben Isten törvénye szerint cselekszik, vagy jár el. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Köszönöm. Én megköszönöm,
egy
emblémat
teszem a
jelent. Nagyon
szépen köszönöm. Felhívom a figyelmüket az elkező három zenei eseményünk, ami még a héten lesz, és itt kiemelném azért a péntekit, hogy az 19 órakor lesz minden ellenkező híresztelés ellenére, nem 18 órakor, hogy a plakátokon megjelent, úgyhogy mindegyikre szeretettel várjuk, akkor önöket ugyanak a héten. Köszönöm szépen.